Kedves testvérek, ma az Efezusi Levél 4. részéből fogjuk olvasni a textust, a 7. és a 11-től 24. versekig terjedő részt. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint, és a 11-től 24-ig. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ides tovahány a hab és hajta tanításnak akármi szele, az emberek álnoksága által, a tévek és ravaszságához való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép rendben, egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjük hiába valóságában, akik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, amely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak, nagy nyereséggel való cselekvésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyan megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság Jézusban, hogy levetkezzétek, amit a régi élet szerint való óembert, amely meg van romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Imádkozzunk! Urunk, valóban hálát adhatunk neked azért, hogy a te szellemi testednek ebben a részében, ebben a helyi gyülekezetben is adtál evangélistákat, pásztorokat, vezetőket. Te gondoskodsz a mi testünk növekedéséről. Kérünk, Urunk, hogy tudjunk új és új emberekhez úgy fordulni, mint ahogy te fordultál, hogy ők is részesei legyenek a te csodálatos tervednek, mindannak, amit itt elmondtál, hogy elforduljunk a bűntől, és hozzád forduljunk. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg minket, erősíts meg minket ebben a küzdelemben, mert mi magunk gyengék vagyunk. Kérünk, áld meg a mai ige hirdetést is, és az egész napunkat mindenki számára. Kérünk a gyermekekért is, akik az igét hallgatják, hogy ő bennük is életre keljen a te igéd, és elvégezze a maga munkáját.
Mostanában nagyon divatos dolog a reformációról beszélni, hiszen most 500 éves, az ember is csak egyszer lesz 50 éves, egy esemény is csak egyszer 500 éves, és ráadásul elég ritkán, tehát most ezért ez egy fontos dolog, talán divatos is lett, ami nem jelenti azt, hogy ha valami divatos, akkor az nem fontos. Tehát ezért én is a reformációról fogok beszélni. Most azok, akik elgondolkodtak róla, hogy az Efézus 4-nek mi köze a reformációhoz, azokat még egy negyed óráig feszültségben hagyom, hogy hadd figyeljenek, és várják, hogy mit fogok én ebből kihozni. Az egy nagyon fontos kérdés számunkra, amit fel kell tennünk minden ilyen eseménnyel kapcsolatban, történelmi eseménnyel kapcsolatban, hogy ez nagyon jó dolog, hogy 500 éves a reformáció, de vajon ez egy fontos történelmi eseményre való visszaemlékezés, ez is egy jó dolog, vagy pedig valami olyan dolog, aminek nekünk a mindennapi életünkben hatása van. Azt látjuk, hogy az emberiség történetében nagy hatása volt, hiszen az addigi többé-kevésbé egységes keresztény egyház helyett létrejött egy többé-kevésbé egységes katolikus és egy kevésbé egységes protestáns egyház csoport. Ami azóta is nagy mennyiségű vallásháborúhoz és egyetnemértéshez vezetett, ezen kívül rengeteg embernek a megújulásához is. Na most először nézzük meg, hogy miért is volt szükség a reformációra a 16. században. Ez látszólag egy történelem óra lesz, de korán sem ez a cél. Próbáljunk egy kicsit, miközben ezt hallgatjuk, azon gondolkodni, hogy vajon a mi személyes életünkben szükség van a reformációra. Vagy a mi személyes életünk és a mi hitünk az olyan, amit, ahol nincs se szükség, sem hely arra, hogy azt megreformáljuk. Most alapvetően a reformációt kiváltó hatás az a bűnbocsánati céduláknak az árusítása volt. Gondolom ez eléggé ismert dolog. Olvastuk Lutherről, hogy kiszögezett a Wittenbergi vár templomnak a kapujára 95 pontot. Hogyha elolvassuk ezt a 95 pontot, akkor azért nem leszünk annyival sokkal okosabbak. Úgy tűnik, mintha ez a 95 pont tulajdonképpen a bűnbocsánati cédulák árusítása elleni vitairat. Időnként ismétlésekkel, időnként nehezen érthetően. De valójában arról van szó, hogy Luther felmerte hívni a figyelmet az egyházban egy nagyon komoly az igétől való eltérésre. És azt mondta, hogy amit az egyház csinál, élén a pápával, az Isten előtt nem áll meg. Muszáj ezt megvitatni. Érdekes dolog, hogy Luthernek nem volt célja új egyházat létrehozni, nem volt célja, hogy teljesen lerombolja az egyház egységét, sőt, kifejezetten ez ellen volt, viszont igenis célja volt az egyház megtisztítása elsősorban egy konkrét bűntől, és utána pedig, ahogy alakult a folyamat, kiderült, hogy nem csak, sőt, hát tudta Luther világosan, hogy nem csak ez az egyetlen probléma van, de akkor szóba került egy csomó másik is, és kialakult egy vita az egyházon belül. Ami egyébként meglepő módon majdnem megegyezéshez vezetett. Tehát ilyen pici mód, hogy végül is lettek protestáns egyházak. És nem sikerült megreformálni végeredményben az egységes katolikus egyházat. Na most akkor nézzük akkor, hogy mi volt a fő probléma. Mi is ez a bűnbocsánati cédulák árusítása, és egyáltalán miért merült föl ez a probléma. Ahhoz, hogy ezt megértsük, az azt kell látnunk, hogy hogy állt hozzá a 16. századi egyház, és egyébként a mai emberek nagy része is a bűnhöz. A kiindulási pont a bűnhöz való hozzáállásban, ez az igazságosságnak a kérdése. Ugyanis Istenről tudjuk, hogy igazságos. Na most, ha Isten igazságos, akkor a bűnnek valamiféle büntetése kell, hogy legyen. Mert ha Isten igazságtalan, ugye látjuk, hogy az igazságtalanság az rossz dolog, akkor nem is lehet jó, és akkor már nem jó benne hinni. Tehát mi egy igazságos Istenben akarunk hinni, tehát a bűnnek büntetése van. Na most a korabeli egyház, meg még ma is, kétféle kategóriára osztotta a bűnöket, mely szerint vannak halálos bűnök. A halálos bűnök azok olyan fajta bűnök, amik elválasztanak Istentől, elválasztanak az ő lényétől, és ezért örökös büntetés vonatkozik rájuk. De azért ez nem jelenti azt, hogy aki bármikor elkövet egy halálos bűnt, akkor az feltétlenül elkárhozik. Tehát mielőtt abba a hibába esnénk, hogy azt gondolnánk, hogy ezek a 16. századi emberek, ezek teljesen ostobák voltak, és sose olvasták az igét, ez nem így van. Nagyon sokat olvasták, és nagyon sokat próbálták értelmezni. Ezért a halálos bűnnek is van megoldása. Azt mondja, hogy a halálos bűn megoldása az Krisztus bocsánata. Tehát a váltság az eltörli a halálos bűnöket. Azok olyanok, amik csak Krisztus által lehet tőlük megszabadulni, és akkor megszűnik az örökké való büntetés. Ez világos? Egyébként ez a protestáns bűnfelfogás. Tulajdonképpen a protestánsok azt mondják, hogy igen, van bűn, csak halálos bűn van. A 16. század is jött a mai katolikus felfogásban, viszont van egy másik bűnkategória is, ez pedig az úgynevezett nem halálos vagy bocsánatos bűnöknek a kategóriája. Ugyanis az azt mondja, hogy hát vannak kisebb bűnök, amik tulajdonképpen nem gyilkolják meg az embert, csak mondja, hogy ilyen rendetlen életmódot okoznak. Tehát, hogy nem végletesen és borzalmasan megrontják a kapcsolatot a Istennel, hanem csak úgy elrontják az embert. Ezt úgy mondhatnánk ezek a kis, hát a mindennapi gyarlóságaink, a hibáink. Talán így fordítanánk le most hétköznapi megfogalmazásra. Most ezek a bocsánatos bűnök, ezek olyanok volnának, amiknek nincsen örökké való büntetése, hiszen nem választ el Istentől, viszont minden bűnnek van egy időleges büntetése. Ugye azt tapasztaljuk, hogy ha az ember csinál valami rosszat, annak szokott lenni következménye. Ha valaki elkövet egy bűnt, akkor annak logikus és jó dolog, hogyha büntetése van, mert különben újra meg újra el fogja követni ezt az ember. És az volt a tanítás, hogy minden bűnnek a megbocsájtásakor egyben egy büntetést is kíró az egyház. Ugye ez arról szól, hogy a bűnbánatkor, mert a bűnbánat a katolikus egyházban az egy szentség. A bűnbánat az, ami eltörli, vagy a bűnbocsánathoz juttatja a hívőt. És a bűnbánatkor a pap kiszab egy penitenciát, egy büntetést, ami azt mondja, hogy ez a bűnnek a büntetése, és amikor ez lejár, akkor tulajdonképpen ez a bűn, ez megszűnt. A bocsánatos bűnöknek csak ilyen kis időleges büntetése van, a halálos bűnöknek, hogyha nem tartozik hozzájuk a bűnbánat, és nem törli el Krisztusnak a vére, akkor örökkivaló büntetése van. Világos? Tehát az egyház kiszab büntetéseket, penitenciákat. Ez nagyon különböző lehet. Lehet, amik egy komolyabb bűn esetén lehetett mondjuk egy zarándoklat, hogy menjen el valamilyen szent helyre, és akkor ott töltsön el akármennyi időt. Valamennyi imádkozás, kicsit sajátos egyébként az imádkozás büntetés között szabjuk ki, mikor egyszer az imádkozás az tulajdonképpen kiváltság, de hát végeredményben, hogyha ezt szabták ki, hogy tulajdonképpen nem annyira büntetésként, mint amennyire jóvátételként Isten irányában, vagy akár pénzadomány. Mert hát ugye mi fáj az embernek nagyon? Az, amit ki kell vennie a zsebéből, és akkor most már nem költheti el saját magára. Rendben van? Tehát ez eddig a tanítás. Igen ám, de van egy kis probléma. Ugye az embereknek a lelkiismerete az folyamatosan mondja azt, hogy baj van, mert én bűnös vagyok. Bűnbánatot, meg valamikor bűnbánatra jutok, de az a tapasztalat, hogy a bűnbánat után 5 perccel hajlamos az ember újra bűnt elkövetni. Na most, hogyha 5 percenként bűnbánatot tartok, akkor ki se jöhetek a gyóntatófülkéből. Tehát ez így nem praktikus. Valamit erre ki kell találni. Nyilván a halálos bűnök ellen nem lehet mit tenni, de azok szerencsére nem olyan nagyon gyakoriak. És arra az egyház egy olyan megoldást talált, hogy ezeket az időleges büntetéseket, ezeket nem tudja feltétlenül kiszabni az egyház, mert amiről nem jutott a tudomására, arra nem szabhatja ki. Ezért a halál után azoknak a lelkeknek, akik még nem tisztultak meg teljesen ahhoz, hogy a mennybe menjenek, van egy új lehetőség megtisztulni. Ez a purgatórium vagy a tisztító tűz. Erről egyébként az ige nem tanít. Ezért van az, hogy a reformáció közben, a reformáció folyamata közben fölismertek a reformátorok azt, hogy erről nincsen világos tanítás az igében, van egy-két olyan utalás, amit lehet erre magyarázni, és ezért a sola scriptura elv alapján, azaz csak az ige alapjánra épül a mi hitünk, ezt a tanítást elvetették. Érdekességként mondom, hogy a 95 pontban még nincs elvetve, sőt, Luther utal is a purgatóriumban töltött időre. Tehát akkor még Luther nem jutott el erre a meggyőződésre, csak később. Tehát arról van szó, hogy van egy bizonyos idő, amit ezt a büntetést, ezt le lehet tölteni, nem csak itt az életben, hanem a halál után. Na most az emberek nagyon leleményesek. És ő azt mondja, hogy hát nem jó dolog nekem most hirtelen fizetni, mert hogy most van valamennyi pénzem, és azt szeretném másra költeni, vagy nincs nekem most időm Jeruzsálembe menni emiatt a bűn miatt, mennyivel jobb lenne, ha át lehetne tolni ezt a büntetést a purgatóriumba valamennyi időre, mert a halál után már az embernek több ideje van. És ezért aztán egy olyan gyakorlat kezdett eluralkodni, hogy át lehetett tolni ezt a büntetést. Na de ez sem jó, mert az ember nem szeretne szenvedni a halála után. Tehát a tanítás arról szól, hogy a purgatórium nem jó hely. Tehát kifejezetten szenvedéssel van tele. És elkezdett az egyház bűnbocsánatot adni. Ugye bűnbocsánatot elengedheti a büntetést az egyház, amit az egyház szabott ki. Ezt mondja Luther is, hogy pápának joga van azt a büntetést elengedni, amit ő szabott ki. De volt egy kis probléma, hogy 1515-ben II. Gyula pápa kitalálta azt, hogy fel kell újítani a Szent Péter bazilikát. Ennek egyébként az volt az oka, hogy tré állapotban volt a Szent Péter bazilika, tehát az a templom, amelyik Szent Péter sírja fölé épült, ezt tényleg fel kellett újítani, elkezdték felújítani, tehát első körben megtervezni, aztán felújítani, csak hát a pápának nem volt elég pénze. Na most mit csinál az ember, amikor építkeznie kell, már pedig a Szent Péter bazilika nem egy kis vállalkozás, 120 év alatt fejeződött be, tehát volt ott bőven, meg ha valaki megnézi, akkor ez egy csodálatos épület, tehát, de az építkezéshez is, mint a háborúhoz, pénz kell. Tehát pénzt kellett szerezni a pápának. És azt találódott ki, hogy ha már egyszer úgyis lehet penitenciaként pénzt kiszabni az emberekre, hát akkor szabjunk ki rájuk pénzt. Ez jó dolog, csak mi van, hogyha az emberek a büntetést áttolják a purgatóriumra. És a bűnbocsánati cédulák, azaz búcsú cédulák árusítása arról szólt, hogy lehessen pénzért megvásárolni a bűnbocsánatot, ami a purgatóriumra is vonatkozik. Tehát nem csak az, hogy én most elkövettem egy bocsánatos bűnt, és akkor én azt mondom a papnak, hogy hát nem szeretnék 3200 miatyánkot mondani, mert nagyon hosszú, de adok helyette 2 dukátot, és akkor ez mindenkinek jobb. Ez egyébként már egy továbbfejlődése volt az alapvető gondolatnak. Már a II. Gyula pápa is kitalálta azt, hogy bűnbocsánatot ad a bazilika építőinek. Tehát aki ott ténylegesen dolgozik rajta, az bűnbocsánatot kaphat a bocsánatos bűneire. És aztán később 10. Leónak volt ez az újítása, hogy akkor csináljunk egy nagy kampányt, mindenhova mennek a bűnbocsánati cédulák árusítói, és tulajdonképpen eladják a bűnbocsánatot. És aztán voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy akkor megvásárolja ezt a bűnbocsánatot saját magának, esetleg a szeretteinek, akik már meghaltak, mert azoknak kellemetlen ott, és aki aki igazán nagyban játszotta ezt a dolgot, előre megvette a biztosítást a bűnbocsánatra. Tehát, hogyha el akart követni egy bűnt valamikor, akkor vásárolt rá búcsúcédulát előre. Ez egyébként, ha belegondoltok, egy nagyon logikus dolog. Hát mi van akkor, hogyha én megtalálnék halni a bűnelkövetés közben? Tehát tegyük fel, valaki van féltékeny férnek a feleségéhez megy, és akkor az hazajön, nagyon üti, hát akkor mi van? Nincs lehetőség bűnbocsánati cédulát vásárolni utána, hát akkor meg kell venni előtte. Tehát nem voltak buta emberek a 16. században sem. De azért látjuk, hogy ez a rendszer valahogy nagyon messzire vezetett attól, amit az igében olvasunk. És nem az történt, hogy úgy egyik pillanatról a másikra megromlott az egyház. Hát az fontos látni, hogy ez 1500 év alatt történt meg. Tehát Pál apostolnak attól a tanításától, hogy kegyelem által van az üdvösség, és csak kegyelemből, csak hitáltal, 1500 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy bűnbocsánatot lehessen vásárolni pénzért előre. Tehát nagyon sok idő telt el, lassan történt ez a változás az egyházban. És nagyon gyakran a mi életünk is olyan, hogy ha megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hú, ez borzasztó, miért gondolom én ezt? Hiszen én 10 évvel ezelőtt nem ezt gondoltam, de most miért gondolom ezt? És az esetek egy jó részében az történik, hogy szépen lassan elfejlődünk az igétől. És a reformációnak egy nagyon fontos mondani valója volt az, hogy nem lehet megengedni azt, hogy az ige és mindenféle hagyományok alapján építsük fel a hitünket, hanem a megbízható az ige, ezért csak az ige alapjára lehet a mi hitünket építeni. És újra vissza kell térni az alapokhoz. Tehát tulajdonképpen a reformáció az egyfajta megújítás, de egyfajta olyan megújítás, ami a régihez való visszatérésféle megújítás. Ez egy furcsa megújítás, nem? Hogy fejlődik valamerre az egyház, fejlődik valamerre az ember, és akkor a reform az, hogy térjünk vissza az alapokhoz. De miért? Mert tudjuk, az alapok jók. Ugye előfordul olyan, hogy elkezdenek építeni egy épületet, tehát mondjuk elkezd valaki építeni egy kéményt, és akkor eleinte az egyenesen halad, és aztán így elkezd dőlni. Most ezt nem lehet úgy javítani, hogy akkor most eddig így eldőlt, most akkor most egy kicsikét újra egyenesen építjük. Attól még jobban ledől. Tehát ez csak úgy lehet megjavítani, hogy vissza kell bontani addig, amíg egyenes, és akkor onnan egyenesen tovább építeni. Tehát valójában az elrontott dolgoknak a helyrehozása, az elsősorban annak a felfedezése, hogy hol tértünk el, majd az odavaló visszatérés. Na most nézzük, hogy most láttuk azt, hogy a 16. században alapvetően azért volt szükség a reformációra, mert a bűn kérdésére valamiféle az igétől eltérő megoldást talált ki az egyház. Nem buta megoldást. Tehát most ne buzduljon fel bennünk a protestáns felsőbbrendűségi érzés, hogy hát mi mennyivel jobbak vagyunk, mint ők. Tehát ezek valódi kérdésekre, valódi égető kérdésekre adott megoldások. Hiszen senki, aki nem foglalkozik a bűnnel, akinek nem fontos az ő üdvössége, az nem foglalkozik azzal, hogy mi az én bűneimnek a következménye. És abban az esetben, hogyha mi hiszünk abban, hogy Isten igazságos, már pedig azért eléggé hiszünk abban, akkor nagyon nagy bajban vagyunk a bűneinkkel. Valamiféle megoldás kell rájuk. És persze vannak nagy bűneink, amiket elég könnyen fölismerünk, de azért már a 16. századi ember is látta azt, hogy vannak mindennapi bűneink, vannak apró bűneink. És mi lesz ezekkel? Mi történik azzal, hogy én minden nap elkövetek valamit? És ha Isten igazságos, ezt is meg kell büntetnie. És nagyon veszélyes a helyzet akkor, ha ezeknek örökkévaló következménye van. Mert ha ezeknek örökkévaló következménye van, akkor tulajdonképpen, ha a bűnbánat csak visszafelé hat, akkor mindenkinek el kell kárhozni. Mert mindenki, vagy nagyon kevesen vannak olyanok, akik a bűnbánat pillanatában halnak meg. A tipikus eset az, hogy valaki megbánja a bűneit, tovább megy bűnöket követel, és utána a fejére esik egy tégla. Tehát tulajdonképpen mindenki olyan állapotban hal meg, hogy vannak olyan bűnei, amiket nem bánt meg. És erre valamiféle megoldást kell nyújtani. És ha Isten igazságos, és a bűnbánat csak visszamenőleg érvényes, akkor valamit ki kell találni. Például ki kell találni a purgatóriumot, ahol ezt le lehet vezekelni. Ha a bűnökért tényleg vezekelni kell. Jó? Tehát a bűnnek a kérdése az egy nagyon, nagyon fontos és sarkalatos kérdés. És nézzük akkor, mi a bűn problémája alapvetően. Első körben vizsgáljuk meg, hogy mi is a bűn. Ugye az ember fog egy görög szótárt, föllapozza, és akkor azt fogja mondani, hogy a bűn egyenlő céltévesztés. Eredetileg a bűn azt a távolságot jelentette, ami a cél közepe és a nyíl becsapódási helyek között van. Tehát az, aki célba lő, az ugye a közepére céloz, de nem oda talál. És akkor akinek nagyobb a bűne, az az, aki hátrébb van a versenyben, a céllövő versenyben. Világos? Tehát van egy cél, arra megyünk, de nem oda mérünk. Tehát megvan a bűn. És ezt a szakkifejezést, ugye céllövészeti szakkifejezést, ezt alakította át tulajdonképpen a Biblia, és bővíti ki az ilyen lelki tartalommal. Most milyen cél és eltérés lehet, amit bűnnek mondhatunk? A keresztény felfogásban a bűn az az Isten által jónak és tökéletesnek ítélt viselkedés vagy állapot, és az ember állapota közötti különbség. Tehát tulajdonképpen nagyon jó ez a eredeti szó, hogy egy eltérés a tökéletestől. Ez a bűn. Tulajdonképpen ebben van egy rejtett előfeltételezés abban, hogy létezik bűn. Hogy Isten dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ha én döntöm el, hogy mi a cél, meg én döntöm el, hogy mi a jó, akkor mondhatom azt, hogy definíció szerint az a jó, amit én csinálok, és ha mindig az a jó, amit én csinálok, akkor nekem nincsen bűnöm. Mert abban az esetben, hogyha mindig a céltábla középpontját átrakjuk oda, ahova a nyíl becsapódott, akkor nincsen semmi probléma. Akkor mindig én győztem. Egyébként ez egyfajta stratégia a bűn kérdésének a megoldására. Ma nagyon sokan alkalmazzák ezt a stratégiát, ugyanis a bűn megoldásának egyik lehetősége az, hogy nem veszünk róla tudomást. Letagadjuk a létezését. És nagyon sok ember így éli az életét, hogy azt mondja, hogy én alapvetően jó ember vagyok. Bozsók és Annyi bácsinak volt egy nagyon jó mondás, ami nekem nagyon tetszik. Embert nem öltem, mozdonyt nem loptam. Tehát semmi gond nincs veled. A vasutas esetében ez egy izgalmas kérdés. Mozdony se. És tehát én jó ember vagyok. Hát a jó embernek meg nincsen bűne. De valójában gondoljunk csak bele, mi is az eredendő bűn? Honnan alakult ki a bűn az emberiségben? Az emberiség evett a jó és gonosz tudásának a fájáról. Mit jelent ez? A jó és gonosz tudója leszel. Te leszel az, aki eldönti, hogy mi a jó és a gonosz. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az ember azt mondja, hogy én jó ember vagyok, nekem nincsen bűnöm, akkor az eredeti bűnt követi el újra és újra. Hiszen nem az Isten mércéjét akarja alkalmazni, hanem a sajátját. Tehát akkor az ő szemében nem lesz bűne, kivéve azt az eredetit, ami minden bűnnek az ősapja. Azért nagyon veszélyes a bűnnek ilyenfajta kezelése, hogy nem veszünk róla tudomást, mert aki nem vesz tudomást a bűnéről, a az nem akar rá megoldást. Aki nem akar rá megoldást, az nem keres, aki nem keres, az nem kap. Ezért megmaradnak ezek a bűnök. Ez egy életveszélyes állapot. Aztán van egy másik bűnkezelési stratégia, egy picikét szentebbnek néz ki, sőt, első ránézésre sokkal szentebbnek néz ki. Ez pedig a kiegyensúlyozás stratégia. Azt mondja, hogy vannak bűneim. Ez egy picit valaki szembenéz magával, hogy kicsit a lelkiismeretét megvizsgálja, akkor azért erre gyorsan rájövünk, hogy ilyenek vannak. Na jó, vannak bűneim, de vannak jó cselekedeteim is. És ha Isten igazságos, akkor ezt ráteszi egy mérlegre, és egyensúlyozunk. Valójában egyébként az élet nagyon sokszor így működik. Tehát a kereskedelem arról szól, hogy van egy áru, meg van egy pénz. És akkor, ha ezek egyensúlyban vannak, akkor működik jól. Akkor működik jól a kereskedelem, akkor nincs válság, akkor nincs áruhirány, hogyha a pénz és az áruk azok egyensúlyban vannak egymással. És ez egy igazságos rendszer. És az is egy okosnak tűnő gondolat, hogy akkor én kiegyensúlyozom az én vétkeimet Istennél jó cselekedetekkel. Tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy én megváltom önmagamat. Kifizetem a bűneimnek a büntetését. És nagyon sok vallás ezt hirdeti, hogy lehet tökéletesedni. Nyilván nagyon sok vallásban rájöttek arra, hogy a tapasztalat az, hogy azért ez nagyon nehéz. Tehát ha megnézünk egy-egy embert, és akkor megnézzük, hogy mennyire tökéletes 10 éves korában, mennyire tökéletes 40 éves korában, meg 80 éves korában, akkor sajnos az a tapasztalat, hogy a 80 éves ember az nem mindig tökéletesebb, mint a 40 éves, meg a 10 évesnél sem mindig tökéletesebb a 40 éves. Tehát nem fölfele megy ez a tendencia. Ezért, hogy tökéletesedni lehessen, ez nem elég egy élet, hanem többre van szükség. Tehát a léleknek újra és újra meg kell születnie, hogy újabb meg újabb lehetőséget kapjon a tökéletesedésre. Hiszen másképp nem lehet kifizetni a bűnöket. Egy élet erre nem elég. Most ez egy nagyon igazságos rendszer, hogy az én bűnömért én fizetek. Csak az a helyzet, hogy nem megy. Tehát az a tapasztalat is látszik, hogy az ember, ha nagyon őszintén szembenéz magával, nagyon nehéz annyi jót tenni, mint ahány bűnt csinálunk. Mert jót tenni munkás, bűnt elkövetni meg könnyű. De azt írja az ige, hogy ez egyébként sem lehetséges, mégpedig azért, mert nagyon magasan van a mérce. A Jakab 2.10-ben azt olvassuk, hogy ha bárki a törvénynek egy pontját megrontja, akkor az egész megrontásában vétkes. Tehát tulajdonképpen arról szól, nagyon kemény dolgot mond itt Jakab, ha bármikor, bárhol egyetlen pontját a törvénynek áthágtad, akkor tulajdonképpen az ugyanannyit ér, mintha az egészet áthágtad volna. Azt azért érzi az ember, hogy hát egy picike bűnért én azért oda tudnék tenni valami kis jó cselekedetet, nem? Esetleg jobban igyekszem. Na, az egészért, hát az úgy nem fog menni. A Galata 3.10-ben pedig azt olvassuk, hogy aki a törvény alatt van, átok alatt van. Tehát aki a törvényt megszegi, az Isten átka alatt van. Tehát ez egy olyan biznisz, amiben én nem tudok eleget tenni. Az igazságosságnak nem tudunk megfelelni. Jó, tehát nincs más, nincs lehetőségem kifizetni a büntetést. És akkor marad egy harmadik lehetőség, ez pedig az, hogy kegyelemből el kell fogadni a bűnbocsánatot. Azért itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon igazságtalan rendszer. Nemrég beszélgettem egy fiatal hívővel, és akkor mielőtt megtért, beszéltem a kegyelemről neki, és mondta, de hát ez igazságtalan. Hát milyen dolog az, hogy az én vétkemért Krisztus fizessen? És azt kell mondani, igen, ez nagyon igazságtalan. Csak nem velünk, hanem Krisztussal szemben, aki viszont ezt önként fölvállalta. Mert mit olvasunk a Galata 2.8-ban? Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Jó, ennyi. Jó? Tehát, miről van szó? Az üdvösséget nem tudjuk kimunkálni magunknak, ingyen, kegyelemből fogjuk megkapni. De azért ezt nem fogadjuk el könnyen, nem? Ha az ember valami nagy dolgot kap úgy, hogy nem tud érte fizetni, az kellemetlen, lekötelezve érezzük magunkat. És mégis Isten ezt az utat adta meg. Csak nehezen fogadjuk el. Na most nézzük akkor, mi is van a kegyelemmel. Megkapjuk a kegyelmet, eltörli a bűneinket, kegyelemből van a mi üdvösségünk, viszont az a tapasztalat, hogy még mindig követünk el bűnöket. Nem? Folyamatosan követünk el bűnöket. És ezért erre valamilyen folyamatos megoldás kell. Folyamatosan kell reformálni az életünket. Folyamatosan kell visszatérni az alaphoz, és elfogadni a kegyelmet. Tehát akkor, amikor én elfogadtam Isten kegyelmét, és lemosta az én vétkeimet, akkor ezeket lemosta, ráadásul előre menően lemosta. Miért? Mert Krisztus mikor halt meg? Amikor mi még nem is éltünk. Mikor büntette meg Isten a mi vétkeinket rajta? Amikor mi még nem is éltünk. Tehát a még el nem követett bűnöket büntette meg Isten Krisztusban. Tehát az a probléma, amire a purgatóriumot ki kellett találni, hogy van a bűnbánat, ami elmossa a bűnt. De a bűnbánat után újra elkövetünk bűnt, és akkor azzal mi lesz? Ezt az oldja meg, hogy a kegyelem az nem visszamenőleges. Tehát a kegyelem nem visszamenőleges, hogyha én elkövettem egy bűnt, és azt megbántam, és utána akkor Krisztus megbocsájtotta, és akkor vonatkozik rám a kegyelem. A kegyelem globális. Tehát nem kell nekem attól félni, hogy mi van akkor, hogyha egyszer csak vagy valami miatt elfelejtettem egy bűnömet. Elfelejtettem megbánni. Egész biztos van ilyen. Az ember nagyon szívesen felejt el szégyenletes dolgokat. És akkor azt úgy betoljuk a szőnyeg alá. De a kegyelem arra is vonatkozik. Jó, tehát a kegyelem miatt megvan az üdvösség. De mi legyen a folyamatos élettel? Mindig elkövetünk bűnöket, mindig elfejlődünk valahogy az igétől, ahogy az egyház 1500 év alatt elfejlődött elég borzasztó irányba. Az a helyzet egyébként, hogy az egyház ebből a szempontból valószínűleg sokkal jobb, mint én, mert neki 1500 év kellett ahhoz, hogy idáig elfejlődjön. Én nekem szerintem 2-3 nap is elég ahhoz, hogy már ne pont azt gondoljam, amit gondoltam előtte. Főleg akkor, hogyha az valami jó érdek fűződik, tehát akkor az ember hajlamos egy kicsit megfaragni a meggyőződését. Na akkor most nézzük meg azt az ige szakaszt, amit elolvastunk, akik eddig izgultak, hogy most arról mikor lesz szó, most fölélegezhetnek. Próbáljuk elemezni ezt az ige szakaszt, és pontosan mit is mond erről az életről. Az Efézus 4-et kezdtük el olvasni, a 7. vers. Nem, még nem is a 7-től kezdtük, de visszamegyek az első versig. Miért is van ez az egész, amiről beszélünk? Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amivel elhívattatok. Az elhívásról volt szó előtte, és azt mondja Pál, fölad egy jó kis házi feladatot, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amivel elhívattatok. No hát ez nehéz. Hogyha az ember azt mondja, hogy légy méltó ahhoz, amit kaptál elhívást, légy méltó Krisztushoz, az az igazság, hogy nagyon nehezen mondjuk azt ki, hogyha valaki most azt mondaná, hogy direkt nem mondom, hogy mindenki tegye fel a kezét, az, aki úgy érzi, hogy ő méltó Krisztushoz, mert esetleg valaki föltenni a kezét, és az ciki lenne neki. Tehát most az én életem nem méltó Krisztushoz. És erre Pál azt mondja, hogy éljetek úgy, hogy méltó legyen. Nézzük akkor, hogyan is csináljuk ezt. Ráadásul Pál nem nagyon hagy lehetőséget arra, hogy ezt értelmezzük magunknak, hogy mi is a méltó, mert továbbírja teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Na ez a méltó. Tehát nem nagyon lehet megmagyarázni, hogy én nagyon méltó vagyok, mert ezek a követelmények. Alázat, szelídség, türelem, szeretet, egység. Ez az, ahogy ha működik az egyház, akkor az méltó Krisztushoz. Na nézzük, hogy hogyan is lehet ezt megcsinálni, vagy mi a mesterterv erre. 7. vers. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mi is lehet az a Krisztus ajándékának a mértéke? Milyen mértékben ad nekünk kegyelmet? Bizonyos értelemben mértéktelenül. Tehát a kegyelem, ami a mi üdvösségünkre van, az nem mérőkanállal van kiosztva nekünk, hanem bőven fölötte annak, mint amire szükségünk van. Más értelemben pedig, amikor az ajándékokról vagy képességekről van szó, akkor pedig ezt Isten úgy osztotta, ahogy akarja. Olyan ajándékokat és olyan mértékben adott az embernek, amilyen mértékben ezt ő gondolja. És akkor itt megint előbukkan a reformációnak egy fő gondolata, hogy hogyan is jutunk az üdvösséghez. Szól a grácia, csak kegyelemből. Nem cselekedetből, nem azért, mert én még hozzátettem ezt meg azt. Ezután a 7-től a 11. versig beszél Krisztusról, aki lejött a földre, fölszállt az égbe, és aztán folytatjuk tovább, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Jó? Tehát azt mondja, hogy kegyelmet kaptunk az életre, és eszközöket kaptunk tulajdonképpen emberekben, azt mondja, hogy vannak, akiket adott Krisztus apostolnak, profétának, evangélistának, tanítóknak, pásztornak, de ennek célja van. Felkészítés a szolgálatra, tehát Krisztus nem azért adta ezeket az embereket, hogy csak úgy legyenek, nem csak azért adta, hogy szolgáljanak ők, hanem hogy felkészítsen mindenkit a szolgálatra, és mi ez a szolgálat? Krisztus testének az építésére. Tehát a feladata az embernek az, hogy Krisztus testét építse. Meddig? 13. vers. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akit a mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, sodródnak, az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel, szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Tehát azt mondja, hogy ezek a tanítók, ezek a pásztorok, evangélisták arra vannak, Isten azért adta őket ide gyakorlati módon, hogy felnőtt korra jusson el mindenki. Abból a célból, hogy fel tudja építeni Krisztus testét, hiszen Krisztus teste belőlünk épül fel. Jó? És milyen a felnőtt kor? Megint csak egy eléggé magas mérce van itt. A megismerés egységére. Ez érdekes. Megismerés egységére. Mit jelent ez? Hogy mindnyájan megismerjük Krisztust. Megismerjük a személyt. Ez egyébként nem feltétlenül azt jelenti, hogy a vélemények egységére, hanem hogy megismerjük őt. Egy személyt. A Krisztus teljességére. Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Teljesen bennünk van a Krisztus. Ez mondja, hogy ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak. Ez egy nagyon jó kép. Ez a biztos ismeret. Mit jelent a kiskorúak? Attól kiskorúak, mert vannak felnőttek, akik mondanak nekik dolgokat, és ők azt elhiszik. Tehát, ha az egyik ember ezt mondja, a másik ember azt mondja, hétfőn ezt hallja, kedden azt hallja, akkor azt hiszi el. És akkor a tanításnak ilyen-olyan szele hányja őket egyik helyről a másikra. De a nagykorúaknak ez nem így van. Miért? Mert a kezükben van a tudás, a kezükben van az ismeret, és összetudják hasonlítani azzal. A reformációnak egy nagyon nagy vívmánya az, hogy nemzeti nyelven van a Biblia. A saját anyanyelvünkön olvashatjuk a Bibliát. A saját anyanyelvünkön hangzik el a prédikáció. Tehát viszonylag könnyen össze lehet vetni. Most abban az esetben, hogyha nem akarjátok, hogy a tanítás ilyen-olyan szeletiteket ide vagy oda sodorjon, akkor mikor hazamentek, megebédeltetek, már nem vagytok éhesek, és ráértek egy kicsit gondolkodni, akkor összevethetitek azt, amit én mondtam, azzal, amit olvastatok az igéből. Hogy ne hányjon titeket a tanítás ilyen vagy olyan szele ide vagy oda. Nagyon remélem, hogy azt fogjátok tapasztalni, hogy ez nem tér el az igétől, mert igyekeztem arra, hogy ne térjen el. De ha esetleg azt látod, hogy igen, akkor az ige az, ami fontosabb, mint amit én mondtam. A reformáció azt mondja, hogy szól a szkriptúra, csak az ige. Csak az ige az, amire alapítjuk a tanításunkat. Amit én mondok, az a magyarázat. Tehát biztos tudás. És utána a ragaszkodás a fejhez, Krisztushoz. Ez egy fontos dolog. A test addig él, meg addig van irányítás alatt, ameddig a fejjel egybe van. Levágják a testről a fejet, akkor elvész az irányítás, és elég gyorsan meghal és felbomlik a test. Oké, tehát addig működik jól az egyház, amíg ragaszkodik a fejhez, Krisztushoz. És mi a következmény? Hogy Krisztus teste teljes lesz. És amikor Krisztus teste, aki az egyház, a gyülekezet itt a földön, teljes lesz és nagykorú hívőkből áll, az jelenti azt, hogy méltó vagyunk hozzá. Méltó módon élünk hozzá. Jó? Pál szerintem nagyon jó emberismerő volt, ezért nem hagyott ilyen nagyon kibúvókat. Hanem folytatja, és azt mondja, hogy ez az elmélet, ez kell elérni, ez a cél. De van egy, ahol a lábunkkal járunk a földön, arra megy a fejünk, amerre a lábunk viszi. Tehát ugye az embernek a feje, hogyha lemarad a lábához képest, hogy előrébb kerül, akkor elesik. Tehát oda megyünk, ahova a lábunk visz, a lábunkkal ott állunk a földön, és ezért azt mondja Pál, hogy na, akkor figyeljetek, ez gyakorlatilag mit jelent. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Ha nagykorú akarsz lenni, nem élhetsz úgy, ahogy a pogányok élnek. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téve egészségükben, és megkeményedett a szívük. Azt mondja, hogy a pogányok bűnben élnek, de ti... nem élhettek bűnben. Meg kell újulnotok. Az a 22-től 24. versig. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki a családság gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert. aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Elmondja azt, hogy a pogányok hogy élnek, 20. vers, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. És hogyan lehet akkor úgy élni, ahogy tanultuk a Krisztust? És érdekes, hogy nem azt mondja, hogy erőlködjetek jobban. Nem működik. Az a tapasztalat, hogy nem működik. Hanem azt mondja, hogy vessétek le a régit, öltözzétek fel az újat. Újuljatok meg a lelketekben és az elmétekben. Mit jelent? Újuljatok meg, reformálódjatok a lelketekben, az a ami személyiségünk, érzelmeink, világhoz való hozzáállásunk, és az elmétekben, a gondolkodásotokban. Jó? Öltözzétek fel az új embert. Ugye ez egy kettős folyamat. Vetközzétek le a régit, öltözzétek fel az újat. Ez egy nagyon jó kép, mert úgy látom, hogy ezt mindenki csinálta. Tehát itt most körülnézek, senki nincs itt hálóruhában. Illetve senkinek nem annyira gyűrött a feje, hogy ebben a ruhában aludt volna. Tehát valószínűleg mindenki megcsinálta azt, hogy reggel levetett egy ruhát, és fölvette egy másikat. És tulajdonképpen miért is csináljuk ezt? Nem tudom, hogy csinálta valaki olyat, vagy mennyi ideig csinálta azt, hogy egy ruhában van folyamatosan hosszú ideig. Kellemetlen. Tehát, hogyha mondjuk valakinek az volna a feladata, hogy most egy hétig ugyanabban a ruhában kell lenni, a végén nem nagyon érezni magát jól. A környezete se érezni magát jól annyira. Tehát szaga lenne, meg kényelmetlen minden. Nem jó. Azt mondja, hogy miért csináljuk? Mert levetjük a régit, mert az már nem alkalmas arra, hogy most én egész nap abban legyek. Például azért, mert hogy az ágyban fekszem, az egy vékony ruha, mert rajtam van a takaró, és akkor kimennék az utcára, hát megfagynék. Nem alkalmas. Újra van szükség. És felöltöm az újat. Ez mindennapi tapasztalatunk. És ugyanez a régi embernek a levetése, és az új embernek a felöltözése. Ezeknek mindennapi tapasztalatunknak kellene lenni. Hogy a valóságban én új ember vagyok. Nézzük, hogy mit mond erről az új emberről. Nagyon lakonikusan, de nagyon világosan fogalmaz. Tehát öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Minden szó fontos. Isten tetszése szerint. Milyen az én új emberem? Olyan, amilyet én szeretnék? Nem feltétlenül. Olyat, amilyet Isten tetszése szerint létrehozott. Tehát az a szerep, az a hely, amit én kaptam a Krisztus testében, az Isten tetszése szerint van ott. És fontos arra gondolni, hogy amilyen én vagyok, amilyenre létrehozott, az Isten tetszése szerint olyan. Az én új emberem az Isten tetszése szerint olyan. Ő döntötte el, hogy milyen legyen. És mi ezt nyugodtan felöltözhetjük, mert hogyha Isten jó, és Isten igazságos, akkor jót adott nekünk. Akkor olyanra teremtett minket. Aztán két nagyon drasztikus dolgot mond, valóságos igazságban és szentségben. Valóságos igazságban és valóságos szentségben van ez az új ember megteremtve. Mit jelent a valóságos igazság? Ez azt jelenti, hogy valóban igazak vagytok. Ez egy nagyon drasztikus kijelentés. Az új ember, aki Krisztusban akivé váltunk, az valóban igaz. Teljes egészében igaz. Mindenestől. Tehát, ami új emberünk, az nem bűnös. Nem azért, mert nem követel bűnt, hanem mert igaznak nyilvánította Isten. Tehát ez egy olyan, azt mondja, hogy az igazságot tulajdonított nekünk Isten. Ez egy tökéletesen nekünk tulajdonított igazság. Krisztus igazságát nekünk tulajdonította, a mi bűneinket pedig Krisztusnak tulajdonította. Helyet cseréltünk Krisztussal. Tehát valóságosan igazak vagyunk. Nem kell aggódni azért, hogy mi van azokkal a bűneinkkel, amit elfelejtettem, mert szerintem én 5-6 éves koromban biztos nagyon genya voltam a szüleimmel. Ezek nem. Valóságosan igazak vagyunk. Isten, amikor ránk néz, igaz embereket lát. És valóságos szentségben. Mi a szentség? A szentség az, hogy elkülönítve Isten számára. Tehát valóságosan az új ember nem csak, hogy igaz, de Isten számára elkülönített. Ezek, tehát mi különlegesek vagyunk. És mit jelent az, hogy ezt a különleges, teljesen szent, teljesen igaz, Isten tetszése szerint való embert felöltözzük? Ugye a levetés és a felöltözés az napi gyakorlat. Az új ember pedig megvan. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy most ezt magamra veszem, ez látszik rajtam, ez véd meg engem, ezé lettem. És azért kell ezt fölvenni, hogy ebben éljünk. Ennek a tudatában éljünk. És mi lesz ennek a gyakorlati megnyilvánulása, hogyha ezt megtesszük? Ezért tehát, vessétek le, ez az, ami a régi ember. Hazugságot, mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, még ahogy tagjai vagyunk egymásnak. A harogoztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és a saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha a jó szükséges az építésre, áldást hozzon azoknak, akik hallják. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ugyan az Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Nagyon érdekes ez a felsorolás. Az egyetlen lopás kivételével minden, ami a felsorolásban van, az a beszéddel és a megbocsátással kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy ezek nehéz dolgok. Mostanában olvastuk a Jakab levelét, ahol a nyelv bűneiről beszél. Azt mondja, hogy minden semmi ahhoz képest, ahogy mi beszélünk. Oké. Miről szól ez? Ezeket a dolgokat levetjük. És fölöltözzük helyette az újat. Tehát nem feltétlenül, tehát nem arról van szó, hogy nekünk nagyon erőlködnünk kell, hogy megváltozzunk, hogy mostantól kezdve ne legyek ilyen vagy olyan. Ezek a réginek a tulajdonsága, és új lesz. Tehát egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg ebbe az igébe. Előbb lesz valaki új ember, mint tiszta. És nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy a cél a tisztaság és a bűn nélküliség. Nem, a cél az új ember, amihez hogyan jutunk hozzá? Csak kegyelemből, hitáltal, és ezért csak Krisztusi a dicsőség. Három darab szól a reformációból. Szól a grácia, szól a fide, szólus Krisztus. És szól ideó glória, csak Isteni a dicsőség érte. Tehát az új ember az egyedül Krisztuson keresztül hitáltal, kegyelemből lesz a miénk. És utána ennek egy következménye az, hogy az életünk tisztul, és nem pedig fordítva. Tehát nem azáltal leszek én új, hogy tiszta leszek, hanem azáltal leszek tiszta, hogy megújultam. És ezért kell a folyamatos és személyes reformáció, hogy újra és újra magamra vegyem az újat, és levegyem a régit. És az ember ennélkül nem képes ezeknek megfelelni. Tehát abban az esetben, hogyha valaki Krisztus nélkül akar jó ember lenni, akkor fordítva ül a lovon. Nem lehet Krisztus nélkül jó embernek lenni. Nem lehet új ember nélkül az új emberhez méltóan, Krisztushoz méltóan élni. De mi hívők is el tudjuk követni ezt a hibát, ha hozzá akarunk tenni ehhez. Ha azt gondolom, hogy az én cselekedeteim által lesz majd jobb ez az új ember. Nem, ez az új ember, ez Krisztus által hitből és kegyelemből lesz csak az enyém. De úgy teljesen. Hogyha ezt én akarom megszerezni, akkor nem hozzáteszek ehhez az újhoz, hanem elveszek belőle. Figyeljétek meg, a reformáció előtt az egyháznak az volt egy komoly hibája, az volt a kémény elfertülése, hogy van a kegyelem, és hozzá kell tenni. Hozzá kell tenni a cselekedeteket, hozzá kell tenni a penitenciát, hozzá kell tenni a bűnbocsánati cédulát, és akkor már nem függőlegesen épült, hanem ilyen csálé. És ezt le kellett bontani egész addig, hogy csak kegyelem, csak Krisztus által, csak hit által. És akkor ebben tudunk egyenesen fejlődni. Jó, adja meg nekünk Isten azt a kegyelmet, hogy ne akarjunk azon kívül mást tenni, mint hitből elfogadni a kegyelmet. Mert ez a teljesség. És hogyha azt látom, hogy nem méltóan élek Krisztushoz, akkor nem feltétlenül, akkor nem erőlködnöm kell azon, hogy egyes bűnöket kigyomláljak az én életemből. Hanem levetni a régit, teljesen mindenestől, és fölvenni az újat. Látjátok, hogy nagyon nagy a különbség. Mert az egyik az egy megjobbítás, a másik egy alapvető változás. Az más kérdés, hogyha az ember azt látja, hogy folyamatosan nem méltóan élek Krisztushoz, akkor lehetséges, hogy én nem veszem fel ezt az újat, hanem próbálom javítani a régit. Higgyük el azt, hogy tökéletes szentségben és tökéletes tisztaságban teremtett minket újjá Krisztus. Imádkozzunk érte. Hálát adunk, Úr Jézus, azért, mert a te áldozatod elegendő, ami minden bűnünkre. Elegendő a nagyokra, de elegendő a kicsikre is. Hálát adunk neked, mert a te megbocsájtásod tökéletes és előre menő. Hálát adunk azért, mert tökéletes tisztaságban és tökéletes szentségben teremtettél minket újonnan. Na kérjünk, Uram, hogy legyen ez bennünk tudatos. Hogy változzunk meg a lelkünk és gondolkodásunk megváltozása által. Hogy tudjuk azt, hogy mi valójában új emberek vagyunk, és nem régiek. És nem kell nekünk a bűneinkben járni, hanem lehetőségünk van újban jár. Mert az új élet, mint egy új ruha, ott van a szekrényünkben, és föl tudjuk venni. De arra is van lehetőségünk, hogy nem vesszük fel, hanem csak ott hagyjuk. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk minden nap újra és újra felvenni ezt az új embert, ezt a tökéletes szentséget, és akkor járhatunk minden nap veled, és élhetünk méltóan te hozzád. Amen.